Kedves hallgatom! Korábban a zsidókhoz írt levél 12. részében azt tanulmányoztuk, hogy Isten hogyan fegyelmezi az ő gyermekeit. Az 5. versben ezt olvastuk. És elfeledkeztetek-e a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését! Az első válaszunk az, hogy megvethetjük az Úr fenyítését. Könnyedén foghatjuk fel, és nem tanuljuk meg az általa küldött üzenetet. Egyszerűen fatalistákká válunk, és így szólunk. Igen, bajban vagyok, mindenki bajban van. Nem ismerjük fel azt a valóságot, hogy mennyei atyánk fegyelmez minket, és nem fogadjuk el tőle a fegyelmezés üzenetét. És ne csüggedj el, ha megfed téged. Ugyancsak az 5. versben. Vannak olyanok, akik, ezt síróbaba reakciónak nevezném, sírni kezdenek, és ezt mondják. Miért történt ez velem? Nem éri meg, hogy keresztény életet éljek. Szolgáltam az Urat, és most megengedi, hogy így járjak. Más szóval, csak elutasítják a fenyítést. Sok szentnek ilyen a magatartása. Amikor azonban jó néhány évvel ezelőtt súlyos betegségen mentem át, sok ezer levelet kaptam az egész országból, és a világ más tájairól is. Akik még tőlem is többet szenvedtek, szinte megszégyenítettek a magatartásukkal. Már hónapok óta ágyban feküdtek, voltak, akik már évek óta szenvedtek, és a legkedvesebb levelet írták, amit valaha olvastam. Azok a levelek olyanoktól származtak, akik igazán hősök voltak. Hallunk olyan összejövetelekről, ahol az emberek meggyógyulnak, és azt mondják, hogy nagy győzelmeket érnek el ezáltal. Hogy őszinte legyek, ha tudni akarod, hol van a nagy győzelem, akkor menj el a kórházakba, vagy látogass meg ágyhoz kötött szenteket, akik már hónapok óta fekszenek, és hallgasd meg, mit mondanak. Ezek rendszerint megszégyenítenek. Elalélhatsz, de ezek a szentek nem alélnak el, mert az Úr megerősíti őket. Szenvedjétek el a fenyítést. 7. vers. Ez veszélyes válasz, mert nagyon közel van az igazsághoz, de ez rendszerint a szuperkegyes szentek válasza. Nekem ők olyanok, mint az indiai fakír, aki szögekkel teli deszkára kúszik és azon fekszik. Nem kellene ott feküdnie, de mégis azt cselekszi. Nagyon sok szent van, aki elfogadja az Úr fenyítését, de csak passzív módon. Ó, ez az Úrtól van, ezért elhordozom. Isten sohasem kér téged arra, hogy ezt a pesszimista, szuperkegyes magatartást képviseld. Ha bajban vagy, miért nem mégy oda hozzá, és miért nem kérdezed tőle? Uram, miért küldted rám ezt a próbát? Ebben üzenet van, és én szeretném megismerni. Ne passzivitással fogadd, és ne panaszkodj miatta egész idő alatt. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 11. vers. Tornáztál-e már azért, hogy veszíts fölöstes súlyodból? Egyszer megismerkedtem egy férfival, aki körül kocogta a golfpályát, ahol golfozni szoktunk. Egy kicsit elhízott, ezért így próbálta ledolgozni a fölös kilókat. Vajon nem edzésben vagy akkor, amikor bajba kerülsz? Amikor szenvedned kell? Amikor ellenséggel találkozol az úton? Állj meg és kérdezz Istentől. Mi miatt kellett most ezzel az emberrel találkoznom? Tudnod kell, hogy Isten minden céllal cselekszik. Isten azért alakítja így az életedet, mert fölösleges teher van rajtad, és le kell raknod. Pál apostol mondta. Megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Első Korintusi levél, 9. rész, 27. vers. Pál edzette magát, vagyis nem adta be a derekát a testi kívánságoknak, mert nem akart úgy Isten elé állni egy napon, hogy diszkvalifikálják. Bárki légy is, vannak idők, amikor lelki kocogást kell vállalnod. Most szeretném személyessé tenni bizonyságtételemet. Sok évvel ezelőtt, amikor betegséget kaptam, ez volt az első kérdésem az Úrhoz. Miért? Nem sok időbe telt, mire fölfedeztem, hogy mennyei atyám fegyelmezett, és én ezt jól megértettem. Isten kemény fejű gyermeke voltam, de egyenesbe jöttem az Úrral. Meggyógyított a betegségből, és gazdagon megáldotta a rádiós szolgálatunk növekedését. Aztán hirtelen egy másik betegségem támadt, majd egy harmadik lépett fel nálam. Az orvos ágyba parancsolt, és 3 vagy 4 héten át ágyban kellett maradnom. Valamit megtanultam ez idő alatt, amit most szeretnék közölni veled. Isten ezúttal nem fenyítésként alkalmazta a betegséget, mert megtanultam, hogy mindig kiegyenlítsem számlámat előtte. Minden nap igyekeztem rendbe jönni az Úrral. Tudom, vannak hibáim, és feltételezem, hogy éppen olyan keményfejű vagyok, mint azelőtt, de oda megyek hozzá, és bevallom bűnömet. Hiszem, hogy Isten akaratában élek. Oda mentem hozzá másodszor is, és felkiáltottam. Uram, miért engedett, hogy ez történjék velem? Szeretném folytatni rádiós szolgálatomat. Ágyba fektetett, és így szólt. Te fiam vagy, és én atyád vagyok. Még nagyon sok leckét nem tanultál meg. Azt képzeled, hogy rádió szolgálatod lényeges, és nélküled nem boldogulnék? De hogy boldogultam addig, amíg a világon sem voltál? Most feküdnöd kell, és meg kell tanulnod valamit. Én atyád vagyok, és most a kitartást kell megtanulnod. Nem ismered a pihenést, és még nem tudod, hogy hogyan kell rám várnod. Időbe került, de végül ezt mondtam neki. Jól van, atyám, ha azt akarod, hogy itt feküdjek, akkor itt fekszem. Meg akarom tanulni azt a leckét, amit át akarsz adni. Kell, hogy az Úr fenyítése oktasson minket, és aztán nem kerülünk olyan helyzetbe, mint amiről a következő igevers szól. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 12. vers. Ne panaszkodva menj végig a keresztény életen. Valamikor volt egy barátom, akitől megkérdeztem, hogy hogy érzi magát, és mindig elmondta őszintén az érzéseit. De 15 percbe került, mire ezt közölte velem, és sohasem érezte magát jól. Ezért abba hagytam a kérdezgetést. Mindig úgy járt kelt, hogy lankat volt a keze, és reszkedett a térde. Hadd mondjam neked, valaki figyel. Miként hordozod el azokat a terheket, amelyeket Isten rak rád? Hogy viseled el, amikor lelki gyakorlatokon vezet át? Talán ezt mondod magadban. Ez atyámtól jön, és ő fenyít engem. Célja van az életemmel, és leckét akar velem megtanítani. El kell kezdenünk lelki kocogó óráinkat. Bal, jobb, bal, jobb. Uram, szeretném megtudni, hogy miért kell éppen így szenvednem. És egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 13. vers. Nagyon őszinte leszek hozzád, és elismerem, hogy sohasem láttam egészen tisztán azt, amit az író itt mond. Egyenes ösvényen járjatok. Vajon azért kell az egyenes ösvényen járnunk, hogy a gyengébb szentek kövessék lépéseinket? Vagy azért kell egyenes ösvényen haladnunk, hogy ne szokjunk hozzá a kétfelé sántikáló életmódhoz? Nagyon sok sántikáló keresztény van napjainkban, akik panaszkodnak, bírálnak másokat, és egyáltalán nem tesznek bizonyságot Istenről, mégis szuperkegyes lelkeknek néznek ki. törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 14. vers. Légy békességben minden emberrel, vagyis mindazokkal, akik megengedik, hogy békében élj velük. Vannak olyanok, akik egyszerűen nem akarják a békét. Kövesd a békességet mindenki iránt, minden keresztény iránt. Igyekeznünk kell, hogy versenypályánkon együtt fussunk a velünk békességben élő keresztény társainkkal, és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ha ez azt jelenti, hogy a szentséget nekem kell létrehoznom, akkor feladom, mert semmi szentség sincs bennem. De legyen hála azért, hogy békességem Krisztus vére által érkezik. Mivel tehát megigazolunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. Ha van bennem valami szentség, akkor ez azért van, mert ő lett az én igazságom. Ha Isten jelenlétébe kerülök, akkor az azért történik, mert Krisztus meghalt értem. Ez nagyon bátorító. Arra késztet, hogy álljak fel és fussam végig a keresztény életpályát. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 15. vers. Az ügyeljetek arra kifejezés figyelmeztet a helyes irányra. És mi ez az irány? Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 15. vers. Hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Az elhajlás itt nem a hitehagyás, nem a hamis tanítás veszélye. Egyszerűen az elesést jelenti. Más szóval, a hívőnek az Úr Jézust és nem az embereket kell szem előtt tartania. Ha nem Jézusra szegzi tekintetét, akkor olyan irányba halad, ahol nem tartja magát Isten kegyelméhez. Isten kegyelmének kimeríthetetlen mélységei vannak, és ő azt akarja, hogy gyermekei ebben részesüljenek. Ő kész ezt átadni nekik, és meg is tudja cselekedni. Krisztus megfizette bűneink büntetését, és Isten gazdag az ő kegyelmében, irgalmában, és ki akarja árasztani ránk. Az a baj, hogy sokan nem maradunk meg az ő kegyelmében. De láthatod, hogy itt a valóságról beszélünk, amiért Istenhez mehetsz, és Istentől kérhetsz. Ez az ő dicsőségének gazdagsága, és a levél üzenete nekünk. Vele jártál-e a mai napon? Beszélgettél-e az Úrral? Igen, tisztelettudóan, de beszélgettél-e vele úgy, mint atyáddal? Beszélj neki magadról. Mondd el neki, hogy irgalmára van szükséged. Mindnyájunknak szükségünk van kegyelmére, és ez elérhető. De kérnünk kell tőle, nehogy kiessünk Isten kegyelméből, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Egy kritizáló, utálatos hívő több bajt kavarhat a gyülekezetben, mint ahogy azt el lehetne képzelni. A rothadt alma megrontja az összes többit a kosárban. Kérnünk kell Isten kegyelmét, hogy kitartsunk, bármin kell is átmennünk, és ne legyünk keserűek senki iránt, semmilyen körülmények között. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 16. vers. A paráznaság itt lelki házasságtörés. Fennáll a veszély, hogy valaki elfordul Istentől, és odafordul a testi dolgokhoz, ami bármi lehet ezen a világon. Ami Ézsaut illeti, ő eladta elsőszülöttségi jogát, lelki születési jogát, amely olyan sokat ért. Ez azt jelentette, hogy Ézsau a Mesiás családi vonalán lehetett volna, és Ábrahám családjának a papjává kellett volna válnia, de nem törődött vele, nem érdekelték a lelki áldások. Az istentelen nem azt jelenti, hogy Ézsau sokat káromkodott. Itt egyáltalán nem erről van szó. Az istentelen kifejezés az Isten templomával, vagy Istennel való szembenállásra utal. Tehát Ézsau egyszerűen nem törődött Istennel. Nem látta szükségét annak, hogy elismerje Istent, és vele bármilyen kapcsolatban legyen, vagy neki valamilyen felelősséggel tartozzék. Ezért megvetette elsőszülöttségi jogát, és értéktelennek tekintette. Még áruba is bocsátotta egy tál ételért. Sokan vannak, akik eladják a lelküket. Egyesek eladják az alkoholért, mások a kábítószerért, mások a szexért, és mások a becstelenségért. Fennáll a veszély Isten gyermekeinek is, hogy elfordulnak Istentől a testi dolgok miatt. Vagy előre haladunk Krisztussal való kapcsolatunkban, vagy visszaesünk. Nem maradhatunk ugyanazon a helyen, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 17. vers. Kevés igerészt értenek annyira félre, mint éppen ezt az igei szakaszt. Azt a benyomást kelti bennünk, hogy a szegény Ézsau meg akart térni, de Isten nem fogadta el a megtérését. Azonban az író ebben egészen mást mond el. Ézsau megvetette születési jogát, és aztán később rájött, hogy ahhoz örökség is kapcsolódott. Tehát kétszer annyit örökölhetett volna, mint Izsák bármelyik gyermeke. Ézsaut az érdekelte, ami földi nyereségnek számított. Amikor azt olvassuk, hogy könnyek között kereste az áldást, akkor ezen azt érti az író, hogy sok óbélygatást csinált. Olyan volt, mint a tolvaj, aki sírni kezd, mert elkapták és sajnálja büntettét. De nem az sajnálja, hogy tolvaj, azért szomorkodik, mert rajta kapták. Ugyanígy Ézsau nem azért bánkódott, mert elfordult Istentől, és valami lelki áldást akart. Azért szomorkodott, mert elesett valami anyagi előnytől. Valójában Isten ellen lázadt. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy tombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el, és remegés. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 18. verstől a 21. versig. Az író itt a régi szövetségről és arról beszél, hogy Mózes a Sínai hegy tetején kapta a törvényt. Az író zsidóknak szól, akik Krisztushoz fordultak. E levél tanulmányozásakor ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Emlékeznünk kell arra, hogy az ősegyház a pünkösd napján megtért 3000 ember nem pogány, hanem zsidó volt. Amíg Pál, Barnabás és a többi misszionárius el nem indult, az ősegyház az első néhány évben 100%-ban zsidókból állt. Most ezek a jeruzsálemi zsidók, akik Krisztushoz fordultak, nagy veszteséget szenvedtek. Hozzászoktak, hogy följártak a templomba. Hozzászoktak Mózes törvénye felolvasásának a hallgatásához. De most már lezárult előttük a törvény, bezárult előttük a templom. Többé egyáltalán nem tartoznak a régi rendszerhez, és nagyon kívülállóknak érzik magukat. Ezért azt hiszem, az író ezt mondja nekik. Most egy olyan hegyhez járultok, amely más, mint a Sínai hegy, és ahhoz nem akartok visszatérni. A Sínai hegyen kapták a törvényt, és akkor 3000 embernek meg kellett halnia. De pünkösd napján 3000 ember üdvözült. A törvényadáskor 3000-en meghaltak, de új élet támadt pünköstkor, amikor az evangéliumot prédikálták. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy a Sínai hegy helyett a Golgotához járulhattam, és ott rám áradt gazdag kegyelmed. Add, hogy örökké hálás legyek e csodálatos kegyelemért. Amen.